A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Kékedi László fafaragó népi iparművésszel, a népművészet mesterével, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának vezetőjével, Kisgyőr polgármesterével. Ezeket azért mondom el mindig, mert ezekből az információkból talán össze is lehet tenni, hogy ki a vendégem, még anélkül is, hogy fényképet mutatnánk róla, hiszen azért a fafaragásai és egyáltalán Kisgyőr milliője a fafaragásokkal együtt, vagy talán éppen azoktól, azért olyan különleges, bár egy gyönyörű vidéken fekszik a település, de ettől olyan különleges, hogy szerintem azóta, mióta ezek a faragások vannak, sokkal többen tudják, hogy merre van Kisgyőr. Ez jól gondolom?
Igen, jól lehet. Hát eleve a Bükk déli lábánál festői környezetben van, tehát én csak úgy hívom, hogy a mini Kárpát-medence, mert körülbelül elnek bennünket a hegyek, még egy kicsi patak is keresztül folyik rajtunk, és hát olyan alkotások születtek, mint a Betlehemünk, tehát ami egyedülálló, szerintem nincs Közép-Európában ekkora Betlehem, ami egész évben ott van, tehát nincs beszedve advent végekor, vízkeresztkor, vagy a Szent Korona kilátó, vagy a Golgotánk, de rengeteg olyan alkotás van, aminek üzenete van, meg szerintem vizuális nevelési értéke is.
Na de én itt az előző rész végén, amikor is arról beszélgettünk, hogy ezek a népművészeti táborok, alkotótáborok, ahol tulajdonképpen korosztálytól függetlenül lehet jelentkezni országszerte, itt most persze természetesen kezdtük a kisgyőri táborral, fafaragó táborral, de aztán szóba jöttek egyéb táborok, és én nekem már itt motoszkált a fejembe az a kérdés, mert hogy így a népművészet meg a hagyományok őrzése az valahogy nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban határon túli foglalatosság, mint országon belül. Aztán majd kijavít, ha nem így van, de mintha nagyobb érdeklődés lenne a határon túli fiatalok körében a magyar hagyományok és a népművészet iránt. Ezt jól érzem, vagy csak rossz irányból nézek rá erre a történetre?
Ezt erősen cáfolnám.
Na, ez egyébként egy jó hír, mert hogy múltkor semmi, csak volt egy ilyen, nem akarom önbe folytani a szót, csak eszembe jutott, és onnan van a kérdés, hogy voltam egy ilyen nagy Kárpát-medencei találkozón, ahol mindenféle határon túli településről voltak emberek, és ott a felszólalók azt mondták, hogy azért van rájuk itt szükség, mert ők sokkal inkább őriznek mindenféle hagyományt, mint mi. És gondoltam, hogy akkor a felszólaló az biztos jobban tudja, mint én, de akkor ön most ezt megcáfolta. Akkor hallgatom.
Nem, hát ha belegondolunk, hogy az országban mennyi tárgyalkotó népművészeti egyesület van, az 64. 64, tehát ezek közül a megyei szervezetek, ha csak Borsod megyét nézem, akkor 9. De kisebbek. Én a 64-et, ami tartozik a nagy, tehát a NESZ, a Népművészeti Egyesületek Szövetségéhez, az 64 szervezet. Tehát én azt mondom, hogy tárgyalkotásban az anyaország területén szerintem jelen pillanatban sokkal, de sokkal jobban állunk. Ugyanúgy a népzene, néptánc területén is én szerintem jobban. Erdélyben most már legalább azt mondhatom, hogy vannak olyan táborok, amik átvették a magyarországi táborokat, az anyaországi táborokat, és nagyon-nagyon jók születnek. Például a mezőségi népcánc tábor Mezőbergenyén. Most már talán 3 éve van az erdélyi mesterségek ünnepe, ami szintén egy szenzációs, tehát honnan vitték át? A budai várból vitték át a mesterségek ünnepét. És nagyon fontos, hogy ilyen rendezvények legyenek határon túl is. Most már az akadémiának is van régiós képviselete Erdélyben, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy határon túlra is került egy régiós képviselet, ez nagyon fontos lenne szerintem Felvidékre is. Tehát sok határon túli rendezvény is kinőtte magát, úgy, mint a magyarországi rendezvények is.
De akkor nem onnan jön ide ez a történet, hanem innen megy oda.
Igen, igen. Tehát van olyan, ami határon túlról, tehát ezt nem lehet elvitatni, meg nem is lehet így mérni. Tehát nagyon nehéz ezt így mérni. Van, amiben jobbak a határon túliak, van, amiben jobbak az anyaországiak, de nézzük csak úgy, hogy a Kárpát-medencét nézzük, és akkor itt teljes egységben vagyunk.
Na hát akkor ezzel mintegy megmagyaráztuk, hogy miért fontos a Magyar Művészeti Akadémián belül egy népművészeti tagozatnak működni, bár ezt gondolom soha senki nem vitatta az akadémia megalakulása óta, hogy erre szükség van.
Szerintem nem volt ez vitatárgya. Hát volt a reneszánszkorban, ugyebár, hogy kisajátították azt a dolgot, hogy kinevezték magukat magas művészetnek. A népművészet az mindig is a művészet része volt, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak multidéző a népművészet, hanem ez jelen is él. A népművészet egy olyan művészeti ága, ami mindig meg tud újulni. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy valamikor még 100 évvel ezelőtt a fazekasok csináltak egy kancsót, ami tejföld tárolására használtak, jelen pillanatban meg olyan gyönyörű főzőedényeket készítenek, amit ma is használatos, vagy ha a ruhákon gondolkozunk. Persze, hogy beleépültek a mostani modern viselethez kellő formák, de a motivumok üzenete az nem változott a ruhán. És hogyha még tovább megyünk, akkor ugyanúgy a többi művészeti ág, akár a táncszínház használja a népművészeti elemeket a táncaiba.
Sőt, hát ne felejts a szavát, csak hogy nagyon sok nagyon népszerű alkotás volt, ami kifejezetten népzenén alapult, kifejezetten valami népi motivumból indult, vagy akár valami népmese, vagy népköltés volt az alapja.
Így van, tehát ha Az irodalomnál ugyanúgy, a képzőművészetnél szintén használnak népi motivumokat. A népi építészet, hát azok a formák, azok a díszítmények megjelennek most is. De mehetünk tovább a zené, Kodály Bartók. Tehát most is használnak a zeneművészeti tagozat is népművészeti elemeket, zenei elemeket, tehát ez szerintem ezt nem is szabad külön választani egyáltalán olyan, ahogy művészet, és a művészetben benne van a népművészet. Tehát akkor találja meg a helyét a népművészet, hogyha ebben benne van az alkotói tudatosság, a mesterbéli tudás és a mély szellemi tartalom. Akkor ott van a helye.
Ezek szerint akkor ezek a táborok nem csupán kézműves táborok, hanem ott egyéb foglalkozások is vannak, vagy ez együtt van, úgy, mint régen a mester tanítvány, vagy az édesapa fiú, vagy édesanyja kislány, mert ugye akkoriban azért ez nagyon elvált egymástól, hogy kit tanított, de hogy akkor a történetek, a szellemi háttér is munka közben jön elő ezekben a táborokban, vagy itt már azért vannak külön előadások arról, hogy éppen milyen háttere van, milyen szimbolikája van mondjuk bizonyos fafaragásoknak, akár vagy a edényeken megjelenő mintáknak van-e szimbolikus egyéb jelentése is túl azon, hogy szebbek legyenek a tálak?
Igazán a kisgyűri táborokban már nincsen. A kezdet-kezdetén voltak ilyen előadások, akik már ott vannak, szerintem mind profik. Tehát akik megcsatlakoznak, azok úgyis a profik mellé mennek, és elmondja neki, hogy ennek a tulipánnak nem kell lefelé hajolni, mert akkor az elmúlást szimbolizálja, ha az egy életfát faragunk épp. Azokban a táborokban, ami a Nádudbari szakgimnázium szervez, természetesen, hogy kellenek az előadások, mert fiatalok vannak. Vagy a létavértesi táborban, mint Galánfi András, Kossuth Díjas fafaragó szervez. Például ott eleve már 10 szakmát felölelnek. Tehát 10 szakma a kovácsolástól a hímzésig, a szövésig, a nemezelésig, és sorolhatnánk a népi mesterségeket. Ezekbe kellenek. És ők ezt nagyon jól csinálják, és egyébként az Andrásnak most van egy kiállítása a Vigadóban, feleségével együtt, Schmidt Terézzel. Egy eszméletlen anyag gyűlt össze, Terike például egy csoda dolgokat művel a szövésével. Tehát a népművészet mestere, olyan ruhákat alkot, hogy tehát ott elájul az ember, hogy micsoda technikai tudás van mögötte, meg micsoda színvarázs kerül elő, és ráadásul ők nagyon jó tanító mesterek is, tehát bennük van a tanítás, nem véletlenül például szövésben kineveltelik-e több mint 10 népművészet ifjú mesterét, prímadíjasokat, ifjú prímadíjasokat. Nekik ez egy életforma, hogy ezek a táborok, és ez az iskola egyáltalán elindult az ő nevükhez köthető.
Ugye ez a kiállítás az egymásra fényképezett egek című kiállítás, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez még tart, ez a kiállítás, és egész augusztus közepéig megtekinthető. Hol?
Igen. Ez a Vigadó alsó terébe tekinthető meg ez az életműkiállítás, kettőjük életműkiállításra. Ez a kiállítás igazándiból egy életformát is bemutat, kettőjük életformáját. Benne van az egész kiállításban a mesterség szeretete, a tanítás felelőssége, az értékőrzés, és ők szerintem nem csak alkottak, hanem szerintem életükkel példát is mutatnak.
Na hát mindenkinek ajánlhatjuk akkor ezt a kiállítást, és akkor térjünk vissza a fafaragáshoz, hiszen itt azért mégiscsak egy fafaragó művésszel ülök együtt, és én nem tudok elszakadni attól, hogy így a saját faluját szépítgeti a saját alkotásaival, meg hát a barátai alkotásaival, a közös alkotásokkal. Már itt emlegettünk egy-két olyan alkotást, ami Budapesten is rendszeresen látható, legalábbis az év bizonyos szakaszában. Itt emlegettük ezt a Betlehemet, pontosabban a Nemzet Betlehemét. Ennek az eredetie az folyamatosan egész évben látogatható és megnézhető Kisgyőrben, de ugye ennek közösen elkészítették egy az egyben a másolatát Budapestre, amit minden évben kitesznek a Kossuth térre?
Hát egy kicsit más lett, mint a Kisgyőri. A Kisgyőri egy ökumenikus Betlehem, a templomtornyokkal egy sziklán, tehát az kicsit másabb. Ráadásul egy kicsit beszélek akkor a Kisgyőriről is, hogy hogy néz ki, ez egy völgykatlanba van benne. Talán a falu legmélyebb pontja, sziklák az oldalba, arra kerültek a templomtornyok, a legmélyebb pontra került az istálló, és föntre a sziklák tetejére pedig az angyalok kerültek, a harsonás angyalok, amik hirdetik az örömhírt. Ez egy magyar Betlehem, nem azért, hogy magyarkodjunk, ez a miénk és kész, tehát ennyire egyszerű. Cifraszűrbe vannak a királyok, mint Jankovics Marcell meséibe, a pásztorok bőgatyában vannak, József egy alföldi népviseletben van, Mária egy palóc népviseletben, és a kis Jézus, az pedig, mint a csángó kötözött pólya, abban van benne. Tehát ez így alkot egy egységet. A legmélyebb ponton van, és itt lehet érzékeltetni azt a mélységet, meg magasságot, hogy honnan, hova lehet jutni. Mert nagyon sokszor feltették a kérdést, hogy miért ebbe a gödörbe tettük. Ezt ezért szerettem volna elmondani. És nem a másra, hanem egy teljesen újat készítettünk, hasonló elgondolással a parlamenthez. Ugyanúgy a királyok cifraszűrben vannak, természetesen itt a kisgyőri királyoknál eleve van kettő, aki köthető, IV. Béla és Szent László király, aki mondákba köthető Kisgyőrhöz, ezért is lettek ők kifaragva. Az országházhoz készült Betlehem pedig nem nagyzolásképpen, hogy Nemzet Betleheme, azért neveztük a Nemzet Betlehemének, mert ez tényleg a nemzet adta össze. Tehát az, hogy az alapgondolat megszületett a fejembe, hogy kellene csinálni a parlamenthez egy Betlehemet, és fogjunk össze, és csináljuk, és akkor fölhívtam az összes barátomat, aki csak van, 34 településről jelentkeztek, akik azt mondták, hogy jó, van, benne vagyunk, megyünk, segítünk. És ezen kívül Felvidéken Srízóbert barátunk Várhosszú réten egy harangön, több fiatal ember, 24 éves, ő öntötte hozzá a harangot. Erdélyben készült, Mezőbergenyén az istálló egy része. Délvidéken készült egy szobor. Keszthelyen készült egy harangláb. Csécsén készült még egy szobor. Mi voltunk a logisztikai központ, Kisgyőr, összegyűjtöttük, összeraktuk, és a legnagyobb munka dandárja az Kisgyőrbe zajlott, és így született meg a Nemzet Betleheme, amit minden évben próbálunk egy picit bővíteni, mássá tenni, hogy ne ugyanaz a Betlehem, de nagyon nagy sikere lett, több százezren látták ezt a Betlehemet. Még az idei évben szintén ez a Betlehem lesz látható.
És jövőre vannak tervek a változásra, vagy miért mondja ezt csak, hogy az idei?
Azért, mert igazándiból kötöttünk egy megállapodást az országházzal, hogy 3 évig ez a Betlehem fog fölkerülni a parlamenthez, és ez lesz most már a 3. év.
Ja, és még nem biztosak, hogy lesz szerződés hosszabbítás.
De igazán mi úgy gondoljuk, hogy ha Nemzet Betlehem, akkor ezt vihetjük bármelyik nagyobb városokba, vagy ahol országgyűlések voltak.
És van rá igény egyébként? Tehát lenne rá igény, hogy vigyék tovább ezt a Betlehemet?
Igen.
Már jelezték városok.
Már jelezték. Tehát és akkor nyugodtan ki lehet ezt vinni határon túli nagyvárosokba is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Összekovácsolt a Zalaegerszektől Kisgyőrig, Erdélyig, Felvidékig, Délvidékig a kis csapatot, aki ebbe önkéntesen is egyáltalán nem szólt az egész történet arról, hogy ebbe pénz van, ebbe semmi pénz nem volt. Tehát ezt önként és dalolva csináltuk.
És van egy újabb kezdeményezése, talán önnek, vagy valaki más kezdeményezte, teljesen mindegy, de most neki át kifaragni 19 megyébe 19 falufát? Mert ugye ez a falufa is Kisgyőrből indul, bár biztos, hogy korábban voltak már falufák, de hogy ez a kisgyőri falufa, az imént emlegette a különböző motivumokat, önmagában egy ilyen motivumgyűjtemény, vagy egy ilyen üzenetgyűjtemény, hiszen, ahogy említette, például a tulipánokat, amelyek fölfele néznek, növekedésben vannak, például azok is láthatók ezen.
Igen, tehát a kezdeményezés az Kisgyőrből indult el. Ez a Magyar Falu programban egy minta projekt lett. 15 évvel ezelőtt készítettünk egy falufát, és ennek a mintájára készül el, nem csak mi készítjük Kisgyőrben, mi csak hetet készítünk, de nagyon jól fel tudtuk osztani, hogy az országba Zalaegerszegen elkészül 6 darab, Békés Csabán 6 darab, azok a környező megyék az övéig, Kisgyőré pedig 7 település lesz. És maga az üzenete nagyon fontos ennek a falufának, most így megpróbálom elmutogatni, tehát ez egy 4 méter magas emlékoszlop, amin a tetején egy több mint 1 méteres napkorong van kifaragva. A keleti oldalán állunk, és ez a napkorong fölfelé forog. Lent a saját településének mindenki a saját mintája. Egy kutató munka volt a Néprajzi Múzeumban, hogy kigyűjtöttem azokat a mintákat, hogy arra a településre milyen minták voltak jellemzők. Ott például a tulipános vagy virág minták fölfelé állnak. És a keleti oldalán, ahol fölfelé forog a napkoron, rajta van a településen lévő összes vezetéknév. A nyugati oldalán, ahol a napkorong lefelé forog, lefelé hajlanak a tulipános minták vagy a virágos minták, ott pedig a kihalt családnevek vannak összegyűjtve. És tulajdonképpen egy megemlékezés is, de mégis az életre is utal, hogy ennyien vagyunk itt a településen, nekünk együtt kell dolgozni ezért a községért, vagy faluért, vagy épp egy kisebb tanyáért.
Vagy pedig a Kárpát-medencében a fiatalokért, hogy minél többet és minél többen tanulhassanak, vagy ismerhessék meg a népművészetet és a szépségét, és akár innen egy újabb beszélgetést kezdhetnénk, de sajnos az időnk az elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Kékedi László fafaragó népi iparművésznek, a népművészet mesterének, a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozat vezetőjének, Kisgyőr polgármesterének, hogy befáradt ide hozzánk, és egy kicsit beavatott minket ebbe az egész történetbe, bár azt hiszem, hogy csak a felszínt karcoltuk, bőven lenne még miről beszélnie.
Igen, lenne még miről, de én köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.